Kedves hallgatom! A 16. Zsoltár első és második versét olvassuk. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak, te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A Zsoltáros ezt mondja, tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Milyen szép képe ez az Úr Jézus Krisztusnak. Ez Dávid leírása, és bízom benne, hogy mi is így látjuk Jézust. Utaztál-e már az autódban? Jártál-e már a hegyeken vagy a tengerparton, miközben föltekintettél és így szóltál? Te vagy az én alkotóm, megváltóm és Uram. Mondtad-e már ezt neki? Ismerek egy kisgyermeket, és nem is tudod elképzelni, hogy mit ér idős nagyapjának, amint fölmászik az ölébe, körülöleli őt kis karjaival, és ezt mondja, te vagy az én nagypapám. Nagyon csodálatos ez a kép. Nekünk mennyei atyánk van, aki minket az ő képére teremtett, és az a véleményem, hogy szereti, ha oda megyünk hozzá, és ezt mondjuk neki, te vagy az én Uram. Mondtad-e neki ezt mostanában? Ne légy olyan gőgös, mint akiről a Máté evangéliuma 7. részének 22. és 23. versében olvasunk. Sokan mondják majd nekem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők! Ezek az emberek Úrnak nevezték őt, és még csak nem is ismerték. Amikor őt Uramnak nevezem, akkor ezt komolyan is gondolom. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem. 16. Zsoltár, 3. vers. Láthatod, ő az Ura a szenteknek a földön. Ez a kiváltság nem terjed ki mindenkire, ahogy a következő vers is jelzi. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra. 16. Zsoltár, 4. vers. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Ez azt jelenti, hogy nem azokat követik, akik igyekeznek Istenre gondolni. A pogányoknak megvoltak a maguk istenei. Dávid idejében Dágon és Baál volt a pogányok két főistene. Csodálkozom az embereken, akik azt mondják, hogy nincs hitvallásuk. Valaki így szólt hozzám. Nem hiszek a hitvallásban. Ezt válaszoltam. Igenis, ön hisz benne. Az ön hitvallása az, hogy nem hisz semmilyen hitvallásban. Akár tetszik, akár nem, neked is van hitvallásod. Ismerek egy olyan templomot, aminek az oldala az utcafronton van, és ennek egyik felirata ez. Semmi hitvallás, csak Krisztus. Ez volt az ő hitvallásuk, és jó hitvallás volt. Jól lehet, nagyon leegyszerűsítették, és nem mondták el azt az igazságot, amilyen nyilatkozat alapja volt. Uram, te vagy osztályrészem és poharam. Te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. 16. Zsoltár, 5. és 6. vers. Milyen csodálatos ez! Uram, te vagy osztályrészem és poharam. Örökségem nagyon tetszik nekem. Az Úr Jézus eljött a földre, és elfoglalta helyét, a bűn és a szomorúság világában járt kelt. Teljesen idegen volt idelent. Mégis örvendezett Jahvéban. Béke és öröm volt az életében. Ezt mondta, Uram, te vagy poharam. Milyen különbség van az osztályrész és a pohár között? Az osztályrész az enyém, akár élvezem azt, akár nem. Az az enyém. A poharam az, amit ténylegesen sajátommá teszek. Például, amit az asztalnál ülő egyik családtag tányérjára tesznek, az az ő osztály része. De őszintén szólva, a kisgyermekek nem eszik meg mindig az osztály részüket, hanem szétszórják maguk körül. Csak annyi lesz az övék, amennyit elfogyasztanak. Kap egy osztályrészt, de pohara az, amit meg is eszik. Sokan vannak a világban, akiket megáld Isten minden lelki áldással, de mégsem élvezik azokat. Poharuk nincs csordultig. Nem sokat fogadnak el az áldásokból. Isten azt akarja, hogy élvezzük az életet. Jézus mondta, azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. János evangéliuma 10. rész, 10. vers. Ezt is mondta. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. János evangéliuma 15. rész, 11. vers. Egyeseknek néha van egy kis örömük, de nem állandóan. Nekünk telve kell lennünk az élettel és az örömmel állandóan. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem. Még éjszaka is figyelmeztet bensőm. 16. Zsoltár, 7. vers. Mit gondolsz éjszaka, amikor nem tudsz aludni? A zsoltáros az Úrról elmélkedett. Most érkezünk azokhoz a versekhez, amelyeket idéznek az Új Szövetségben. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem, testem is biztonságban van. Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. 16. Zsoltár, 8., 9. és 10. vers. Ez Jézus Krisztus feltámadásának a zsoltára. Ez volt Péter pünkösdi üzenetének a középpontja. Mert ezt mondja róla Dávid. Láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobban felül van, hogy meg ne inogjak. Azért vidult fel a szívem, és újjongott fel a nyelvem, még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában, azt sem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Megismertetted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Atyám fiai férfiak, nyíltan megmondhatom nektek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt és eltemették. Hírja is nálunk van mindmáig, de próféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 25. verstől a 31. versig. Péter világosan megmondta, hogy a 16. Zsoltár 8., 9. és 10. verse beszél Krisztus feltámadásáról. Számos liberális magyarázó van, egyikük Peró, aki azt mondja, hogy a 16. Zsoltárban nincs utalás Krisztus feltámadására. Amikor egy liberális ilyen nyilatkozatot tesz, akkor meg kell vizsgálnom, amit Simon Péter mondott. Péter prédikált pünkösd napján, és sok ezren Krisztushoz fordultak és üdvözültek, ami forradalmat okozott a római birodalomban. Ezt szem előtt tartva úgy érzem, hogy ezt kell mondanom a liberálisoknak. Hányan jönnek az Úrhoz szolgálatotok által? Ez az igazi próba. Simon Péter azt mondta, hogy a 16. Zsoltár az Úr Jézus Krisztus feltámadására utal, és én ezt szó szerint így értem. Péter még mást is mondott pünköstkor. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja. Így szólt az Úr az én Uramhoz. Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Apostolok cselekedetei, második rész, 32. verstől a 36. versig. Nyilvánvalóan a 16. Zsoltár az Úr Jézus Krisztus feltámadására utal. Pál is idézett ebből a Zsoltárból. Az apostolok cselekedetei 13. részének 35., 36. és 37. versében ezt mondja. Ezért más helyen is így szól. Nem engeded, hogy a te szented elmúlást lásson. Mert miután Dávid a maga nemzedékében az Isten akarata szerint szolgált, meghalt, és eltemették atyái mellé, tehát elmúlást látott. Akit azonban az Isten feltámasztott, az nem látott elmúlást. Íme Pál is azt mondta, hogy ez Jézus feltámadásának a zsoltára. Ebben a zsoltárban az üzenet nagyon kiemelkedik. A 8. versben Krisztus életéről van szó. Az Úrra tekintek szüntelen. Nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Barátom, ez az az ösvény, amelyen járt a földön, és ezen az ösvényen akarom én is követni. Aztán a 9. versben szó van Krisztus haláláról. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem, testem is biztonságban van. Meghalt a kereszten, tudva, hogy Isten feltámasztja őt a halálból. Aztán itt van Krisztus feltámadásának a gondolata a 10. versben. Mert nem hagysz engem a holtak hazájában. Nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Majd itt találjuk Krisztus mennybe menetelét a 11. versben. Megismerteted velem az élet útját. Teljes öröm van te nálad. Örökké tart a gyönyörűség jobbodon. 16. Zsoltár, 11. vers. Amint látjuk, ez csodálatos feltámadási zsoltár, és ezért alkalmazzák annyira az új szövetségben. Krisztus feltámadását valóban megjövendölték ebben a nagy mesiási zsoltárban. A 17. zsoltár címe ez, Dávid imádsága. Az a kérdés, hogy mikor írhatta. Úgy tűnik, hogy ez az imádság az ő pusztai élményeiből fakadt. Valószínűleg abból az időből, amikor Saul és katonái már-már csak nem elfogták. A zsoltár leírja, hogy Dávid bízik Istenben, de végső elemzésében elsődlegesen ez az Úr Jézus Krisztusról beszél. Ez a zsoltár a mi imádságunk is lehet ebben az időben, amikor hasonló próbák között találjuk magunkat, aggodalomban vagy veszélyben. Amint tanulmányozzuk ezt a zsoltárt, ne felejtsük el, hogy egy új sorozat fölött elmélkedünk, ami beszél a proféciák Krisztusáról. Végül is ez az ő könyve és róla szól. Uram, hallgass meg igaz ügyemet, figyelj esedezésemre, ügyelj imádságomra, mert ajkam nem csalárd. 17. Zsoltár, 1. vers. Ez Dávid imádsága, valószínűleg abból az időből, amikor Saul üldözte és veszélyben forgott az élete. Ez az imádság szívéből fakadt, és elmondta, hogy mire gondol. Nincs benne színlelés, nem képmutatóan beszél. Más szóval semmi őszintetlenség nincs abban, amit mond. Tőled jön felmentő ítéletem, hiszen látja szemed az igazságot. 17. Zsoltár, 2. vers. Kész elfogadni, hogy Isten igazságot tesz, hiszen látja szemed az igazságot. Nem ismerlek, de nem kérek igazságot Istentől. Én irgalmat kérek tőle. A legtöbbünknek irgalomra van szükségünk. Megvizsgáltad szívemet, meglátogattál éjjel, próbára tettél, nem találsz bennem álnokságot, nem jön ki ilyen a számon. 17. Zsoltár, 3. vers. Érdekes megfigyelni, hogy amikor Isten megpróbálta Dávidot, akkor talált benne valamit, és amikor engem vizsgált, bennem is talált valamit. Az az érzésem, hogy amikor téged megvizsgál, benned is talál valamit. Ezeket a szavakat először is Krisztusra kell alkalmaznunk. Amikor a zsoltáros beszél az imádságról, ami nem család ajakról származott, akkor ez tökéletes képe, ami tökéletes Urunknak. Péter ezt mondja az Úrról. Ő nem tett bűnt. Álnokság sem hagyta el a száját. Péter első levele, 2. rész, 22. vers. Ezután Péter így szól róla. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Péter 2. levele, 2. rész, 23. vers. Bármit tettek az emberek, én a te beszédedre figyelve őrizkedtem az erőszakosok útjától. 17. Zsoltár, 4. vers. Az erőszakosok a sátán fullajtárjai. Mivel a sátán jelen van a világban, Isten minden gyermekének ébernek kell lennie. Dávid az ellenség területén tartózkodott, és tudatában volt ennek, amikor rejtőzködött Saul elől. Mi ellenséges területen vagyunk, mert a föld a sátán csatatere. A pergamumi gyülekezetnek ezt mondta az Úr. Tudom, hol van a lakóhelyed, ahol a sátán trónusa van. De ragaszkodol a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. Jelenések könyve, 2. rész, 13. vers. Nem tudom, hogy hol élsz, de némelyikünk ott él, ahol a sátán trónja nagyon erősen áll. Urunk nem esett a sátán csapdájába, mint ahogy mi gyakran beleesünk. Lépteim ösvényeidhez ragaszkodnak, nem inognak meg lépteim. Hozzád kiáltok, mert meghallgatsz, Istenem. Fordítsd felém füledet, hallgass meg beszédemet. 17. Zsoltár, 5. és 6. vers. Delíts ezt a 6. verset így fordítja. Segítségül hívlak, és meghallgatsz engem. Dávid tudta, hogy Isten meghallgatja. Az Úr Jézus Krisztus azonosult az övéivel. Amikor imádkozott, Isten meghallgatta őt. Bizonyosak lehetünk abban, barátom, hogy ő hall minket, és válaszol imádságainkra, amikor bajban vagyunk. Tégy csodát híveddel, mert te megszabadítod azokat, akik jobbodhoz menekülnek támadóik elől. Őrizz engem, mint szemed fényét. Rejts el szárnyaid árnyékába. 17. Zsoltár, 7. és 8. vers. Hosszú idővel ezelőtt Isten egy hasonló kifejezést alkalmazott, amikor ezt mondta Izraelnek. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Mózes 2. könyve, 19. rész, 4. vers. Ez a mi képünket mutatja be az ő szárnyainak árnyékában. Évekkel később az Úr Jézus ezt mondta Jeruzsálemről. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Máté evangéliuma, 23. rész, 37. vers. Figyeljük meg a szárnyai alatt kifejezést, amit szintén elénk ad Dávid. A bűnösök elől, akik erőszakoskodnak velem, halálos ellenségeim elől, akik körülfognak. Konok szívük elzárkózik, tájuk gőgösen beszél. Lépten nyomon körülvesznek, arra igyekeznek, hogy földre terítsenek. Olyanok, mint a zsákmányra vágyó oroszlán, és a rejtekében lapuló oroszlánkölyök. 17. Zsoltár, 9. verstől a 12. versig. Dávid Istenhez kiált. Tudja, hogy Isten meghallgatja imádságát. Lépj elő, Uram! Táj szembe vele, és terítsd le! Ments meg engem kardoddal a bűnösöktől! Ments meg kezeddel az emberektől, a világ embereitől! Uram, akik kiveszik részüket az életből! Töltsd meg hasukat azzal, amit nekik tartogatsz! Lakjanak jól vele a fiaik is, és ami megmarad, hagyják gyermekeikre! Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember. Öröm tölt el, ha meglátlak, amikor fölébredek. 17. Zsoltár, 13., 14. és 15. vers. Itt Dávid barlangban rejtőzik, és hívja Istent, hogy szabadítsa meg. Dávid tudja, hogy Isten megmenti őt, és hogy egy napon az ő jelenlétében lesz. Ebben a pillanatban azonban az ellenség erősebbnek és hatalmasabbnak tűnik. Imádkozzunk! Uram Istenem, köszönöm, hogy tanítványod lehetek, és igéd alapján tanulhatok imádkozni. Segíts meg, hogy minden helyzetemben hozzád kiáltsak, és az Úr Jézus Krisztus nevében kérjem segítségedet. Ámen.